Kedves testvérek, ma délelőtt Jeremiás próféta könyvéből olvasok néhány verset a próféta elhívásával kapcsolatban. Szeretnék néhány dolgot majd említeni az igéből, tehát Jeremiás próféta könyvének az első fejezetéből, a negyedik verstől olvasom az igét a tizedik versig, amit majd fennállva hallgassunk meg. Tehát Jeremiás próféta könyvének negyedik, vagy első fejezetének negyedik versétől így szól Isten igéje. Szól pedig az Úr nékem ezt mondván: mielőtt az anyamében megalkottalak, már ismertelek. És mielőtt az anyamédből kijöttél, megszenteltelek, prófétának rendeltelek a népek közé. És én akkor mondottam: ó, Uram, Isten, íme én nem tudok beszélni, hiszen ifjú vagyok én. Az Úr pedig mondanékem: ne mondd ezt, ifjú vagyok én, hanem menj mindazokhoz, akikhez küldelek téged, és beszéld mindazt, amit parancsolok néked. Ne félj tőlük, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged, mondta az Úr. És kinyújtál az Úr az ő kezét, és megillette a számat, és ezt mondta nékem az Úr: íme az én igéim adom a te szádba. Lásd, én a mai napon népek fölé és országok fölé rendellek téged, hogy gyomlálj, érts, pusztíts, rombolj, építs és plántálj. Eddig olvasom az igét. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mi, akik naponta elővesszük az útmutatót és megnézzük azt, hogy milyen üzenete is van az Úrnak számunkra erre a napra, vagy arra a megadott napra, amikor éppen elővesszük azt, azok nagyon jól tudják, hogy a útmutatói igék időnként ciklikusan visszatérnek. És én mindig elgondolkodom, vagy kicsit elbizonytalanodok, amikor elolvasom éppen a hétre kijelölt igét, mert ugye amikor vasárnapra készülök, akkor mindig próbálom azt, hogy nézzük meg, hogy azon a napon Isten igéje mit mond nekünk, vagy arra a hétre milyen igét állít elénk az Úr, és mindig van bennem egy ilyen déjà vu érzés, hogy de ez nem rég volt. Emlékeznék, hogy ezt az igét nem rég olvastuk, és már megint itt van, hogy eltelt egy év, vagy talán volt egyéb más napokon is ez a gondolat. És amikor most újra elővettem az útmutatót a hétvégére készülve, megint ezzel a gondolattal szembesültem, mert egy olyan jól ismert igét állított elénk az Úr, ami mintha úgy tűnne, hogy nemrég olvastam. Éppen nemrég volt előttünk az az ige, amit János apostol az ő első levelének a 5. fejezetében ír le, és amit mindannyian jól ismerünk, hogy az a győzelem, amely legyőzte a világot, az a mi hitünk. És most nem akarok arról beszélni, hogy mit is jelent ez a gondolat, és bár egy kicsit, minthogyha, bocsánat a kifejezésért, nyakatekert lenne ez a gondolat, hogy az a győzelem, amely legyőzte a világot, az a mi hitünk, akkor el kell gondolkozni az embernek azon, mert olyan egyszerűnek és olyan szépnek tűnik ez az ige, de hogyha az ember egy kicsit jobban belegondol, akkor igazából nagyon nehéz megállapítani, bár annyira nem nehéz, de egy kicsit el kell gondolkodni azon, hogy milyen győzelemről, milyen hitről, milyen világról, és egyáltalán hogyan is érti az apostol ezeket a szavakat. Én most nem akarok erre kitérni, mert nem ez a fő gondolatunk, amiről szeretnék beszélni, de egy nagyon fontos dolgot állít elénk ez az ige, és pedig hozzá azt, hogy mennyire fontos, hogy Isten újra és újra figyelmeztessen bennünket arra, hogy bízzunk benne, hogy a hitünkben újra és újra felé forduljunk. És ilyen tekintetben mondhatjuk azt, hogy talán minden nap elolvashatnánk ezt az igét. Talán minden nap elővehetnénk, és az útmutató minden nap talán csak egy rövid gondolatban elénk állítani, hogy ne feledkezz el arról, hogy az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Mert ez a mi életünknek az alapja. Erre kell nekünk ráépíteni az életünket. Ez az, ami a legfontosabb a számunkra. Miért? Mert olyan könnyen elfeledkezünk róla. És bevallom őszintén, csak egy kicsi gondolat miatt olvastam föl az előbb azt a történetet, amely az Úr Jézus és a tanítványaikkal történt meg, ott Márk evangéliumának a történetére gondolok, amit felolvastunk. Ugye ott arról szól a történet, hogy Jézus megvendégel 5000 embert, és aztán elengedi az embereket, és tanítványokat pedig beülteti a hajóba, és azt mondta, hogy menjenek át a másik oldalra, és hát a történetet az előbb olvastuk, majd aztán megjelenik, jár a vizen, a tanítványok megijednek, és aztán bemegy hozzájuk, és azt mondta nekik, hogy ne féljetek, mert én vagyok az. Tehát, hogy miről is szól ez a történet? Sok és sok üzenet mellett benne van az, hogy a tanítványok már megint elfeledkeztek arról, hogy kiben is hisznek. Hogy mindig azt gondoljuk, hogy azok a csodák, amiket az ember átél a mindennapokban, és sok-sok dolgot élünk át, hogy azok elegek arra, hogy bennünket még jobban odakössön hitben az Úrhoz. De a történet számomra azért volt elképesztő ebben az értelemben, mert nem telt el sok idő aközött, hogy Jézus 5000 embert megvendégel, néhány kenyérrel és néhány hallal. És én biztos vagyok benne, hogy akik ott voltak és átélték azt, hogy harapják a kenyeret és eszik a halat, és tudván azt, hogy ez miből is származott, hát mindenkinek a szívében hála volt, és talán azon gondolkoztak, hogy eddig miért is nem hittek, hát ilyen csodát átélni, ilyen csodát megtapasztalni, hát ez egy rendkívüli dolog, amely arra bíztatja az embert, hogy hát nézzétek meg Istennek a hatalmát, hát ő ilyen módon munkálkodik. És az Úr ezt megmutatta, nem csak azoknak az embereknek, akiket oda leültettek, hanem megmutatta a tanítványoknak is. Mert ők voltak azok, akik igazából közelről látták. Nem csak azt érezték, hogy milyen íze van annak a, bocsánat a kifejezés, mennyei kenyérnek, mert ez valami különleges lehetett, biztos, hogy ízre ugyanolyan volt, de nem azért, hanem ahogy kapták ezt a kenyeret, ők nem látták, valószínű 5000-en voltak, azért az egy elég tekintélyes létszám, ahogy az ige mondja, és még ezen kívül voltak az asszonyok és a gyerekek. Hát ez egy tekintélyes mennyiségű étel volt, ők nem látták, hogy mi történt, de a tanítványok azt is látták, hogy mi is történt ott valójában, hogy hogyan sokasította meg az Úr Jézus a kenyeret, és akik ezt látták, és ahogy tapasztalták azt, hogy az emberek hogyan ettek és elégültek meg, és még összeszedtek 12 tele kosárral, hát egy különleges csoda volt az életükben, ami arra biztathatta volna őket, hogy hát innentől kezdve teljes szívükkel, lelkükkel bízzanak az Úrban, nincs olyan dolog, ami őket ebben megrendíthetné látszólag. Nem telt el egy hosszú idő, csak így beültek a csónakba, eljutottak a genezáreti tó közepéig, jöttek a szellők, nem szellők voltak, az ige azt mondja, hogy fújt a szél szembe, és a következő pillanatban már, ahogy a szél elfúj mindent, úgy fújt el a szél a hitüket is, mert tele voltak kétségekkel, hogy elvesznek, hogy mi lesz ezután, mi történik. És erre mondja itt az Úr Jézus a tanítványoknak, és az ige így fejezi ki azt, hogy kemény volt az ő szívük. Vagyis újra és újra elfeledkeztek arról, hogy Isten milyen munkát végez az életükben. Annyiszor bebizonyította már az Isten a hűségét, és most is megint csak egy gyenge szellőcske, vagy egy erősebb szél úgy fújta ki, és el a hitüket, mintha nem lett volna. És ekkor jött Jézus melléjük, és mondta azt, hogy bízzatok, ne féljetek, én vagyok itt. És belépett az ő hajójukba, és az ige azt mondja, hogy abban a pillanatban eltűnt a szél, lecsendesedett, megszűntek a hullámok, minden megváltozott. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne félj, mert én itt vagyok. És én azt gondolom, hogy nem csak akkor a tanítványoknak volt szükségük erre a bátorításra, hanem nekünk is. Ebben az értelemben talán rólunk is szól ez a történet, amikor az ige azt mondja, hogy kemény szívűségünk miatt intette meg őket az Úr. De az Úr nagyon jól tudta azt, hogy a tanítványok is milyen labilisak az ő hitükben. És nagyon jól tudta azt, hogy a kísértőnek mindig az a terve, hogy a sokszor a mi mustármagnyi hitünket, vagy talán a mi labilis hitünket, ha lehetséges, akkor ki mozdítsa. Hogy ne legyen bennünk az az erő, hogy ne merjünk annyira bízni ő benne, ahogy az ige mondja, az ördög körbejár, és azt keresi, hogy hogyan is tudja a mi hitünket kimozdítani, úgy, ahogy a tanítványoknak a hitét. Sokszor szoktuk mondani ezzel a történettel kapcsolatban, én már többször olvastam, és én is magam is többször említettem azt, hogy egy kicsit ez a történet arról szól, vagy talán érthetjük így ezt a történetet, amikor a tanítványok beülnek a hajóba és elindulnak, ugye a Genezáreti tavon át a másik oldalra, minthogyha az élet lenne. Az ember beleül az élet hajójába, és hát közben nevez. És érkeznek a hullámok, jönnek a szelek, időnként segít bennünket, máskor, amikor nagyon szeretnénk már haladni, akkor mindig szembefúj. Igen, vannak az embernek az életében ilyen dolgok. Nem tudom, hogy elmondhatom-e, de vannak az embernek olyan álmai, amikor föl kell és úgy érzi, hogy jaj, hát ez az éjszaka, ez nagyon nehéz volt. Nem tudom, valahogy ma éjszaka nekem egy olyan álmom volt, hogy akartam haladni előre, de sehogy sem jutottam. Valahogy minden, egy autóba ültem, arra emlékszem, nyilván nincsenek jelentősége, csak hogy ilyen az embernek a gondolkodása, és talán azok a dolgok, amelyek foglalkoztatják, éjszaka előjönnek, és egy autóba ültem, amelynek nyomtam a gázt, és szerettem volna haladni, de nem haladtam sehova. Csak azt éreztem, hogy valami csúszik alattam, és nem jutunk előre. Hát az embernek az élete sokszor ilyen. Nyomjuk a gázt, próbálunk haladni, és mindig valami visszavet bennünket. Vagy többször tapasztaltam meg ezt is álmomban, hogy szerettem volna futni, és nem volt erő a lábamban. Hát ilyen dolgok vannak sokszor az életünkben is, hogy szeretnénk előre haladni, de nem tudunk. Hát a tanítványok is így voltak, és mi is így vagyunk sokszor, hogy küzdünk a hullámokkal, próbálunk előre haladni, de ezek a hullámok, illetve ezek a szelek időnként megállítanak. Nem tudunk tovább haladni. És itt szeretnék áttérni az alapigénkre. Arra a történetre, amely Jeremiás prófétáról szól, mert Jeremiás próféta élete is valami hasonló volt. Egy nagyon zűrzavaros időszakban Izrael életének, történeteinek egy nagyon zűrzavaros időszakában hívta el őt az Isten, és hát ő is megtapasztalta azt, amit a tanítványok egykor ott a genezáreti tavon, hogy szembesz fújt a szél, hogy jöttek a hullámok, amelyek ide-oda dobálták az ő hajóját, és igen, az ő életében is ott voltak azok a kétségek, amelyek egykor a tanítványoknak a szívét betöltötte. De van egy ezen kívül nagyon fontos és közös történet ebben a két történetben. És ez pedig nem az, hogy nem csak az, hogy vannak hullámok, és nem csak az, hogy vannak szelek, amelyek próbálnak bennünket az úti célunktól eltéríteni, vagy próbálják megállítani a hajónkat, hanem van egy másik fontos üzenet, és ez pedig az, hogy Isten nem csak a tanítványokra figyelt, hanem Jeremiásra, hogy őt is szemmel tartotta, és ahogy annak idején Jézus odaállt a tanítványok mellé, és megszólította őket, hogy ne féljetek, én vagyok. Azt olvassuk itt az előbb felolvasott ige szakaszban, hogy Jeremiásnak is azt mondja az Úr, ne félj, mert veled vagyok. Ne félj, mert veled vagyok. Kedves testvérek, van egy ige, amiben én olyan sokszor belecsodálkozom, ha így mondhatom, amikor Isten igéje azt mondja, hogy az Isten gondolatai mennyivel magasabbak az ember gondolatánál. És persze érthetjük azt is, és hallottam már ilyen értelmezést is erről, hogy az Isten gondolatai, az Isten elképzelései sokkal magasabbak. Vagyis, hát föl nem érhetjük, és mintha azt mondaná, hogy az Isten az ő gondolataival nem jön le ide hozzánk, az ő dolga az a sokkal magasabb szintű. Foglalkozik Isten a mi kis apróságainkkal, a mi gondolatainkkal, az ő gondolatai magasan vannak, ő nem törődik velünk. Persze így is értelmezhetnénk ezt az igét, de akkor nagy tévedésben lennénk, mert Isten ugyan az ő gondolataiban sokkal magasabb szinten mozog, de az nem azt jelenti, hogy ez a magasság nem kapcsolódik össze a mi itteni lenti életünkkel. Hanem inkább arról szól ez a történet, vagy ez a gondolat, hogy igenis Isten gondoskodik rólunk. Mert ő máshogy látja az életünket, magasabbról. Sokkal jobban látja az összefüggéseket, mint mi. Mi nem tudunk túllátni a magunk kis kereteinken kívül. Nem tudunk. Mindig erről szól minden. És azt mondja itt az Úr Jeremiásnak, hogy már az anyamében ismertelek téged. Miről szól ez? Van ennek egy nagyon kedves üzenete, amit mindannyian tudhatunk, hogy Isten már akkor tud rólunk. Már akkor ott vagyunk a kezébe, már akkor gondoskodik rólunk, amikor az anyamébe vagyunk. Amikor éppen megfogant egy élet, és Isten erről is tud, és ez olyan jó gondolat, és olyan örömteli gondolat, hogy Isten így tud rólunk. Tud arról a pici gyerekről, tud arról az anyáról, aki éppen a szíve alatt hordja a gyermekét, hogy Isten már ezekről gondoskodik, és aztán gondoskodik egészen késő őszkorunkig rólunk. És tényleg ez egy nagyon szép dolog, hogy már az anyamében ismertelek. De van ennek egy magasabb gondolatvilága is, ami tulajdonképpen arról szól, hogy Isten nemzedékeken átívelve gondolkodik az emberen. nemzedékeken átívem, már az anyamében ismertelek téged, és aztán majd anyamében fogja ismerni a mi gyermekeinket, ő mindvégig olyan magasan látja a dolgokat. És aminek van egy fontos üzenete a felelősség szempontjából, hogy Isten nemzedékeken keresztül gondolkodik, átívelve, és azt mondja, hogy nekünk is így kéne gondolkodnunk. Isten magasabban gondolkodik, és nem azért, mert nem akar hozzánk lejönni, hanem azért, mert bennünket akar felemelni önmagához. Ugye, hogy mi emelkedjünk fel hozzá, ne elégedjünk meg attól, hogy mi valahol ott lent a mélységben gondolkodunk mindennapi apró kis dolgainkkal, azt mondja, hogy emelkedjetek föl, lássátok azt, amit én szeretnék látni, és nem azért nem jön le, mert ő úgy érzi, hogy ez nem illik hozzá, vagy ezt ő nem teszi meg, mert ő Isten, hanem az, mert szeretne bennünket felemelni, hogy mi is így lássunk. Mert valljuk be őszintén, hogy mi nem látunk így. Mostanában olyan sokszor elgondolkodom azon, hogy milyen borzalmas, vagy hát nem, ez talán rossz kifejezés, hogy mennyire szánalmas az emberiség, aki mindig minden csak egy síkon lát. Mivel mit fogunk enni, mivel fogunk ruházkodni, mi lesz velünk, és ma, mi lesz holnap, és nem tudunk ettől többet látni az életünkben, és ezért élünk így, ahogy élünk. Amikor Isten egyszer azt mondta, hogy neked adom ezt a földet, gondoskodj róla. Hát már akkor is azt mondta, hogy hát neked ettől sokkal szélesebb látókörrel kellene látni ezt a világot, és mi meg csak annyit látunk, hogy most éppen mi van, és nem gondolunk arra, hogy milyen lesz a jövő, milyen lesz a gyermekeink jövője. Amit csak lehet, mindent megszerzünk magunknak, és az élet minden területén így van. Meg lehet venni egy ember 10 kiló krumplival. Meg lehet venni valakit valami kis csecsebecsével, és az ember úgy érzi, hogy ó, milyen jó, most hirtelen valamink van, de nem gondolunk arra, hogy mit adunk cserébe valamiért. Emlékezzünk csak arra, amit olyan sokszor említünk az Ószövetségből, Ézsau és Jákob történetéből, amikor Ézsau nevetséges történet, amikor azt látjuk, hogy egy tál lencséért, vagy egy adag lencséért, egy kis főzelékért eladjuk azt, amit Isten nekünk készített el, az elsőszülöttségi joggal eladjuk az üdvösségünket, eladjuk azt, amit Isten csak nekünk akart adni, az Istennel való közösségünket. És ugye olyan furcsa az, ami ott történt, és mi hívő emberek, akik olvassuk ezt a történetet, mindig arra gondolunk, hogy hát azért mit mondjak erre, hogy mennyire kemény szívű volt ez az Ézsau, hogy mennyire nem értette meg a dolgokat, és egy kicsit ilyen lesajnáló módon gondolkodunk róla. Pedig ezt ma is megtesszük, nem lencsével, hanem valami mással. Nem gondolunk arra. Pedig Isten éppen ezt akarja a szívünkre helyezni. Az anyamétől kezdve ismertelek téged. Igen, hogy az, amit kaptunk Istentől, azt tudjuk megőrizni a következő nemzedéknek. A következő nemzedék is ugyanúgy szeretne abból részesülni, de nem csak erre a bolygóra, nem csak erre a világra értjük, hanem értjük a gyülekezetre, az Isten népére, hogy ő ezt is sokkal másképpen látja, és nekünk erre is gondolnunk kell. És így volt ez talán Jeremiás életében is. Azt mondja az Úr, hogy én már az anya mélyben ismertelek téged. Hát, hogyan is volt ez akkor? Már ott megszenteltelek, már ott szemmel tartottalak, de ehhez kellett egy szülőpár, akik imádkoztak a gyerekért, akik fontosnak tartották, hogy az Úr közelében éljen. Hát ez az, amikor mi sok nemzedékre tudunk gondolkozni. És Isten hogy megáldja az odaszánást? Megáldja azt, hogy igenis én fontosnak tartom, hogy gyermekeim Isten útján járjanak. Én fontosnak tartom, hogy imádkozzak értük. Én fontosnak tartottam az életemben azt, hogy a legtökéletesebb életet éljem az Úr színe előtt és a családom színe előtt. Hogy én odafigyeltem rád már a anyamében. Ebben benne van az is, hogy megsegítettem a szüleidet ebben. És majd téged is meg foglak segíteni. És Isten így szólította meg Jeremiást, és hívta el az ő szolgálatába. És itt egy kicsit én magam megbillentem, ha így kifejezhetem magam. Egy kicsit megálltam, és arra gondoltam, hogy amikor Jeremiás elhívta az Úr, akkor valahogy az volt eszembe, vagy arra gondoltam volna, hogy az, akire Isten így gondolt, akiket egy prófétai családban, egy papi családban nőtt fel, hát az alig várja, hogy Istennek szolgáljon. Úgy, mint ahogy annak idején ugye szoktuk említeni a pici Sámuelt, vagy a fiatal Sámuelt, aki meghallotta az Úrnak a szavát, és azt mondta, hogy Uram, szólj, halljál te szolgád, mondjad, és ahova kell, oda megyek, oda szánom az életemet, erre vágyik az ember, vagy ahogy Pál apostol, amikor elhívta őt az Úr, akkor azt mondja, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem, és mit mondott erre Jeremiás? Hát, hogy én erre alkalmatlan vagyok. Küldjél valaki mást. Miért? Miért akart ettől a tehertől, vagy ettől a szolgálattól Jeremiás menekülni? És a történet szerint, ahogy aztán kialakul ez a történet, és elkezdjük tovább olvasni, látjuk, hogy nem az volt az ő baja, hogy ő nem akarta az Isten szolgálni. Sőt, nem is arról volt szó, hogy nem volt elég hite, hanem azt látta, hogy Uram, én erre nem vagyok alkalmas. Ebben a kusza világban, ahol most élünk, amikor minden olyan kilátástalan, sokszor értelmét vesztő, amikor minden úgy libeg, és nem látjuk azt, hogy mi is lesz ennek a vége, Uram, én ehhez erőtelen vagyok. Küldj valaki mást, aki ehhez jobban élt, aki jobban átlátja a dolgokat, aki sokkal többet tud tenni, érted? Én erre nem vagyok méltó és alkalmas. Ismerjük ezt? Azt hiszem ismerjük, hogy olyan kilátástalan minden, olyan furcsa körülöttünk, és ki az a bölcs ember, aki rendet tudna tenni, vagy inkább azt mondja, hogy kiismerni azokat a viszonyokat, amelyek körülöttünk vannak. Én mostában olyan sokat gondolkodok azon, hogy, és bevallom őszintén, egy ilyen érzés van benne, vagy jó lenne nagyon fiatalnak lenni, mert akkor még nem láttam ebből semmit, vagy lenni már ezen az egészen túl. Mert nem látja az ember, nem tud belőle kijönni, nem érti az összefüggéseket. Sokszor Nem tudjuk, hogy mit cselekedjünk. Ezt érezte Jeremiás is. Hogy lehet ebben tisztán látni? Hogyan lehet így a szolgálatot elvégezni? Hogyan lehet vezetni embereket, amikor mi magunk is annyira erőtlennek érezzük magunkat? Küldjél mást, aki tapasztaltabb. De Isten máshogy gondolkodik. Azt mondja az Úr később az evangéliumban, hogy aki elveszti az ő életét, megtalálja azt, és aki pedig meg akarja tartani az életét, az elveszti azt. Igen, talán megérthetjük azt, hogy igen, nekünk oda kell adni az életünket az Úrnak. És Pál szavaival élve igaz az, hogy amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. És Jeremiásnak nem rója fel az Úr, hogy Jeremiásnak próbálsz menekülni. Igen, megértem. Megértem, hogy akarsz menekülni, mert ki akar ilyen helyzetbe kerülni. De nem felrója neki ezt a menekülést, hanem bátorítja. És azt mondja neki, hogy bízzál, én veled vagyok. Nem emberi erő kell, és nem emberi bölcsesség arra, hogy átlássuk a dolgokat, hanem az Isten iránt való bizalom. Ne félj, én megszabadítalak téged. Nem baj, ha félünk. Én nem tudom, hogy azok a hithősök, akiket Isten elénk állított, és olyan nagy utakat tettek be, féltek-e? Amikor Ábrahám elmegy, hogy harcoljon Lót szabadulásáért, vajon félte? Vagy amikor az ifjú Dávid elindult Góliáttal szemben, vajon félte? Én azt gondolom, hogy félt. Lehet, hogy reszketett a lába. Lehet, hogy úgy érezte, hogy ehhez neki nincs ereje, de ment. Félt, de ment. Mert nagyobb volt az Istenben való bizalma, mint az a félelem, ami ott volt a szívében. És így volt Jeremiás is, olyan gyakran került veszélybe. Megfenyegették, börtönbe zárták, volt, amikor megverték, de az Úr tartotta az ígéretét. És azt mondta neki, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Azt mondja, hogy ne félj és szólj, ne félj szólni. Tudom, hogy nem tudsz beszélni, de jobb is, hogy nem tudsz beszélni. Olyan jó gondolat ez, vagy olyan szép gondolat az, hogy Isten azt mondja, hogy nem baj az, ha te nem tudsz szólni, mert néha, ha mi szólunk, abból csak baj származik. Engedd, hogy én szóljak. Engedd, hogy én szóljak rajtad keresztül. Nem baj, ha nem tudsz szólni. Majd én leszek a te szád. És látjuk azt, hogy sokszor nem kéne szólni, amikor szólunk. És a másik dolog, hogy ne félj tőlük. Van itt egy nagy ígérete Jeremiásnak. Amikor Isten azt mondja, hogy én országok felé helyezlek téged. Mit jelent ez, hogy országok felé helyezlek téged? És nekem először az jutott eszembe, hogy lehetne az az üzenete ennek, mint amit egykor József tapasztalt meg. Hát őt országok felé helyezte Isten. Övé volt a lehetőség. Nem volt felette abban a korban senki, aki nagyobb lett volna, kivéve ugye a fáraó. Hát ez egy jó dolog. De nem erről szól ez az üzenet, hanem arról szól, hogy amit teszel, az nem az érdekek szintjén fog menni. Nem emberi indulatoktól, sőt, nem is emberek cselekedetétől függ. Ne befolyásoljon semmi téged, ami van. Te mindig egyedül az Isten akaratát akart megcselekedni. Emberek felé, hatalmasságok felé emellek téged. És van egy üzenete ebben, hogy Isten bennünket is a hatalmasságok felé állít. Nem azért, mert mi fogjuk befolyásolni a világot, nem ők, hanem úgy, hogy nem kell, hogy az ő dolgai, az ő cselekedetei, az ő befolyása kell, hogy a mi életünkben megvalósuljon. Ne engedjük. Nekünk egy dologra kell figyelni, hogy mi az Isten akarata. Felé emel bennünket az Úr. És Isten ezt az üzenetét, vagy ezt az ígéretét betartotta Jeremiás számára. Ő kitartott az Isten üzenete mellett, hát milyen lett ennek a következménye? Azt látjuk, hogy sehol sem szerették őt. Amikor jött később az ellenségnek a támadása, akkor mindenki azt jósolta, vagy azt prófétálta, hogy majd nyugodtak lehetnek, mert győznek. Jeremiás azt mondta, hogy el fog veszni a város. Pedig nem ezt akarták tőle hallani. És hogyha azt mondta volna, amit akartak hallani, akkor lehet, hogy nem történt volna az, hogy végül bedobták őt egy kútba, vagyis egy börtönbe, hanem kiemelték volna őt. De ő nem ezt mondta, mert ő nem azt akarta mondani, amit hallani akartak, hanem amit az Úr mondott. És átélte az ostromnak minden nyomorúságát, ugyanúgy, mint a többi ember. De azt látjuk, hogy Isten aztán mégis kiszabadította őt. A város nagy részét elvitték fogságba, Jeremiást meg kihúzták a kútból az ellenség. És mi történt? Arra gondoltak, hát ha őt a király börtönbe vetette, akkor biztos azért tette, mert az ellensége volt. És az ő ellensége a mi barátunk. És szabadon bocsátották őt. Hogy milyen az isteni gondolkodás? Sokkal magasabb, mint a mi gondolkodásunk, és sokkal másképpen látja a dolgokat. Átélte Jeremiás az, hogy érdemes. A legokosabb dolog, amit tehetünk, az Istenben bízni és őrá hallgatni. Ez nem azt jelenti, hogy nem volt neki próbája, de látjuk, jött a szél az ő életében, sokszor fújt szemből, sokszor tapasztalta meg a hullámokat, még a börtönt is és a megverettetést is vállalta, de ne félj, mert én veled vagyok, és megszabadítalak, és tisztán maradsz meg az Úr számára, ne félj. Ez az üzenet nekünk is szól ma. Az a győzelem, amely legyőzte a világot, az a mi hitünk. Mi maradjunk annak, aki Isten formál bennünket. Maradjunk az Úr mellett. Te kihez tartozol? Te milyen irányba mész? Én az Úrhoz tartozom. Számomra az a fontos, amit ő akar az életemmel, mert tudom, hogy az a legjobb. Olyan könnyedén elfelejtjük ezt, ahogy a tanítványok elfelejtették egy órán belül, hogy az az Isten, aki megvendégelt 5000 embert, aki néhány kenyér és néhány halból megvendégelt 5000 embert, és még össze is tudtak szedni 12 tele kosárral, az az Isten ugyanúgy velük lesz a tavon is, amikor jön a vihar, amikor úgy érzik, hogy nincsen erejük, hogy tovább menjenek, ne féljél, veled vagyok. Isten nekünk is ezt az üzenetet akarja átadni, és amikor ma elővettük az útmutatónkat, és azt mondtuk, hogy ó, hát milyen ismerős ez az ige, már mennyire ismerjük, az a győzelem, amely legyőzte a világot, az a mi hitünk, hát erre nekünk ma is szükségünk van. Bízzunk az Isten hűségében, vezetésében, és tapasztaljuk meg azokat a csodákat, amiket átéltek mindazok az emberek, akik előttünk jártak, és akiknek a történetei, mint ahogy Jeremiás története is előttünk lehet. Hát kívánom azt mindenkinek, hogy Isten erősítse meg ezt a hitet, mert az a győzelem, amely legyőzte a világot, Jézus Krisztusnak a győzelme, a mi hitünk és a mi győzelmünk, bízunk ő benne. Amen.